Most pedig hadd mondjuk el imádságban is a Jóistennek mindezt, imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy még mielőtt mi szerethettünk volna, te már előbb szerettél minket, és amikor mi még bűneinkben voltunk, Jézus Krisztus érettünk meghalt. Ez ad nekünk reménységet, ez ad nekünk hitet, és átvezet az örökké valóságba. Ó Istenünk, kérünk téged, hogy áld meg együttlétünket ezen az estén. És add a hit ajándékát, add, hogy láthassunk téged, találkozhassunk te veled. És minden, ami itt történik, hadd szolgálja te nagy neved dicsőségét, lelkünk javát és üdvösségét. Az Úr Jézus nevében. Amen. Ilyenkor tavasszal nem titok az, hogy a szervezetünk eléggé le van gyengülve, és azt mondják, hogy sok vitaminra, nyomelemekre van szüksége, hogy megerősödjön hosszú téli időszak után, szervezet meg kell erősödjön. Ezért vagyunk kitéve olyan könnyen a vírusok támadásának. Hát nem csak a testünknek, de lelkünknek is szüksége van erőre. Sőt, új erőre. És énekelni fogunk együtt egy éneket. Ez egy imádság, ez egy kérés Isten felé. Adj új erőt, Urunk! Mert új erőre van szükségünk. Isten meg tudja eleveníteni a mi lelkünket, de ehhez egy fentről jövő erőre van szükség. Ahhoz, hogy bennünk változás történhessen, Istennek erejére van szükségünk. És ahhoz is, hogy az álmot előzze, szombat este van, egy fáradtságos hét után vagyunk, hogy Isten üzze el a fáradtságot is, és ahogy a harmadik verszakunk mondja, gyógyírt vár a beteg. Nála gyógyulásra is van erő. Hisszük ezt? Hisszük ezt? Akkor énekeljük ezzel a hittel ezt a következő éneket. Adj új erőt, Urunk! A következő énekünk arról fog szólni, hogy aki őhozzá fordul, aki őhozzá jön, vagyis Jézus Krisztushoz, nem veti el, nem fordul el tőle. Ezt nagyon sokan megtapasztaltuk már, hogy amikor segítségért fordultunk, akkor nem jött mindig segítség. Társadalmi szinten, munkahelyen, vagy az állam részéről. Csak hideg falakba ütköztünk. De Jézusnál nem így van. A zsidókhoz írt levél 12. verséből szeretnék egy igeverset olvasni. Második vers alapján. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Amikor az Úr Jézushoz jött valaki, mindig megtalálta azt, amit az Úr adni akart neki. Volt viszont olyan eset, hogy egy gazdag ifjú eljött az Úr Jézushoz, oda fordult hozzá, és mégis szomorúan ment haza. Hát ne menjen senki se szomorúan haza ma este. Bár a lehetősége ennek is fennáll, de Jézusnál megoldódhat az életünk problémája. Ezért énekeljük ezzel a hittel az énekünket, aki hozzám fordul, azt ki nem vetem. Így ígérte Jézus, néked és nékem. Az ének után egy bizonyságtevést is meghallgatunk. Szilágy Pérből vannak vendégtestvéreink, és Erdei Sándor testvért kérjük először egy rövid bizonyságtevés az ének után.
Aki hozzá fordul, azt ki nem vetem. Így ígérte Jézus, néked és nekem. Áldozok a bűnök, nem bírod tovább. Jöjj az Úrhoz bármik rám. Megbocsátja minden bűnöket. Békességet ad a szívedben.
Nevében nagyon szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretnék egy néhány ige verset felolvosni az apostolok cselekedeteinek könyvéből, a 9. részből. Saul pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen elméne a főpaphoz, kérje őtől le leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, kik ez útnak követei, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint mélyen lőn, hogy közelgete Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárza őt körül a mennyből, és ő leesvén a földre hall a szózatot, mely ezt mondja valanéki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? És mondta: kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta: én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Testvéreim, egy olyan ember felől olvastunk, akik ismerjük ezt a történetet, egy olyan ember, aki A zsidókból való zsidó ember volt, nagyon jól ismerte a zsidók törvényt, tisztelte az atyai hagyományokat, és Istennek törvényét és parancsolatait hűségesen megtartotta. De a Jézus Krisztus kegyelmét nem tudta elfogadni. Látjuk azt, hogy majd később Pál apostol, akiből lett, aztán Saulból lett Pál apostol, majd később azt mondja az ő tanításában, hogy a hit az hallásból van. És látjuk azt is, testvérem, hogy egy ilyen kemény szívű ember, aki Isten akaratát, tehát az anyaszent egyházat pusztította, aki mindent megtett annak érdekében, hogy a Krisztus tanítványait el tudja végre hallgattatni. Ugye ez az ember később, ő is hallott, tehát hallott az Úr Jézusról, hallott a prédikációkat, hallhatta, hogy nem is akarta, hallott, hogy Jézusról beszélnek némely emberek, és ezt akarta ő elhallgattatni, de látjuk azt, hogy Isten szükségesnek látta, hogy megjelenjen az Úr Jézus Krisztus az ő életében. És akkor, amikor megjelent az Úr Jézus az ő életében, ez az ember csak is akkor tudott megváltozni. Akkor értette meg, hogy egy nyomorult ember, akkor értette meg, hogy mit akar tulajdonképpen Isten az ő fián keresztül elérni egy embernek az életében, és hogy örök üdvösséget kínál minden embernek személy válogatás nélkül, hogyha hiszen az ő fiának nevében. Addig nem tudta megérteni Saulus, hiába hallott, hogy itt meg ott prédikálnak a Jézus Krisztusról. A hit hallásból van, azt mondja, de ezt nem tudta megérteni, ezt nem fogadta el. Kemény szívűen rugadodott az igazságen az Úr Jézus ellen. Valamikor én is egy ilyen kemény szívű ember voltam, testvéreim. Én is nagyon sokat hallottam, sőt még konfirmáltam, és ugye 14 éves koromban megkonfirmáltam a templomban. És amikor megkonfirmáltam, egy üres bizonyságtételre tanítottak ottan meg, azt mondták, hogy ezt a dolgot meg kell tanulni, feltették a kérdést, és mond rá a választ, és otthon megtanultam. És lámpalázra elmentem, és elmondtam ott a templomban azt, amire megtanítottak. Nem ismertem Jézus Krisztus. És akkor, amikor befejeztük a konfirmációt, azt mondja az akkori lelkipásztor, aki már nincs az földi élők sorában, mától kezdve titeket az anyaszent egyház hitben felnőttnek nyilvánít. Én akkor elfogadtam, nem tudtam, hogy ez mit jelent az egészből, csak ennyit jegyeztem meg nagy pontossággal, hogy hitben felnőttnek nyilvánít bennünket. Teljesen más elképzelésem volt akkor a hitről. De ugye aztán eljártam megint a templomba, és bűnelt el, nagyon sok bűn volt az életemben. Volt egy időszak az életemben, amikor már több helyen el is mondtam ezt, hogy jobbakat bezártak a börtönben, mint amilyen én voltam. És el is gondoskodtam rajta sokszor, hogy nézek csak oda, az az ember nem csinált annyi rosszat, mint én, az a másik, meg a harmadik, és mégis bezárták a börtönbe engemet, valahogyan kikerült ez a büntetés. És elmentem a templomba, hallgattam az igét, prédikálták ott, és ugyanebből a Bibliából olvastak, mint amelyből mi is olvasunk. Lehetséges, beszéltek a Jézus Krisztusról, de engem nem érdekelt. Nem tudtam azt, hogy kicsoda Jézus. Az írás azt mondja, újra mondom, a hit hallásból van, igaz? Hallottam én, hogy mit beszélnek Jézus Krisztusról és a Jóistenről, de engemet az nem érdekelt. Így szükségesnek látta az Úr Jézus, hogy megszólítson engemet. Lehet, vannak közöttünk olyan lelkek, akik még nem tértek, mert nem fogadták el az Urat, vagy akik megtértek úgy, hogy az Úr Jézus megjelen neki különös módon is, és megtértek az Úr Jézus megjelenésére, az ő meghívására. A mi falunkban, ahol lakok Pírban, ottan nem evangélizáltak. Nekem nem jöttek emberek, és mondták volna azt, hogy Jézus Krisztus milyen csodát tett az életükben. Senkitől erről efelől nem hallottam. Anyám, apám erre nem nevelt engemet, arra neveltek, hogy legyek emberileg jó, és aztán, mi van az én lelkemmel, az igazából embert senkit sem érdekelt. Maga a Jóisten, nem mondom, hogy úgy, mint Saulus, de hasonlóképpen, valahogy hasonlóképpen engemet is megkeresett az Úr Jézus Krisztus, és kijelentette magát én néken, testvéreim, és ezért olyan boldog ember vagyok, és aztán, mikor megértettem őt, hogy mit akar az én életemben elérni, mikor ráébresztett arra, hogy nagyon bűnös ember vagyok, és hogyha nem fogadom el az ő kegyelmét, akkor el fogok kárhozni. Ameddig ezt megértettem, kellett egy hosszabb időszak, de meggyőzött Isten szentséges lelke afelől, hogy a bűnösök közül az első pedig én vagyok. Ezt mondta valamikor Saulus is. És amikor ezt beismertem, amikor könnyek között kértem Istent, hogy bocsásson meg nekem azért a nagyon sok bűnért, amelyet elkövettem földi életem során, és nem hittem azt, hogy van olyan szabadítás, mint amilyet Isten tud adni, akkor még nem éreztem, nem tapasztaltam ezt a szabadítást. De amikor kértem Istent, hogy Uram Isten, bocsáss meg nekem, mert én egy nagyon bűnös ember vagyok. És akkor, amikor ezt ki tudtam mondani, amikor bevallottam ezt Istennek színe előtt, akkor ő igazából megbocsájtott nekem, és felemelt a lelki nyomorúságból, és megkönyörült rajtam, és új élettel ajándékozott meg engemet, testvéreim. Nem tudom, hogyha emberi elme fel tudja fogni, Tulajdonképpen logikusan ember ezt nem tudja felfogni, de azok, akik az Úrnak gyermekei, azoknak ők sem tudják logikusan ezt felfogni, Isten szent lelke segít ebben. Én kívánom, hogyha vannak itt olyan emberek közöttünk, akik gondolkodnak afelé, hogy higgyek vagy ne higgyek, ne gondolkodjanak sokáig. Úgy tettek a farizeusok is. Addig kérdezgették Jézus, hogy kicsoda vagy te, még lassan, fokozatosan megkeményedett a szívük. És aki megkeményíti az ő szívét az Isten igazsággal szemben, egy idő után maga jó Isten keményíti meg azt az embert, és lehetséges, hogy többet soha nem lesz lehetősége arra, hogy újra kegyelmet kapjon Istentől. Óvakodjunk testvérem a hitetlenségtől. Azt mondja az írás, ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ez egy üzenet a jó Istentől. A jó Isten úgy akar, hogy most szóljam és mondjam ezeket a beszédeket azoknak az embereknek, akik még nem az övéi. Nagyon sok mondani valam volna még az Úr Jézusról, de a testvér azt mondta, hogy rövid legyek, én megpróbálok rövidnek lenni, lehet így is hosszú voltam egy kicsit, de kívánom, hogy ragaszkodjunk az Úrhoz, azok már, akik az Úrei, hogy buzgóságosabban látszódjék a mi életünkben Krisztus Jézus tanítása és az ő jelenléte. Töltse be az Úrnak igéje, ami egész életünket, hogy ez látható legyen életünknek minden egyes napjában, hogy legyünk levelek, amelyeket tudnak olvasni a külvilágban az emberek, akik még nem az Úrnak gyermekei. Legyen ez így mindnyájunk életében. Amen.
Köszönjük szépen a bizonyságtevést. Hát valóban a mennyországban csak olyan emberek lesznek, akiket az Isten szeretete megtalált itt, a földi életükben. És az énekünk is arról szól, amit együtt fogunk elénekelni, Isten a szeretet. De ez a szeretet testet öltött, és lent járt és kelt Judea poros útjain hajdan, a nép tolongott érte, s ő szólt szép szavakkal. És a másik verszak azt mondja, hogy ez a szeretet veretett véresre. Mert a bűnös ember nem bírta ezt a szeretetet. És véresre verték, és keresztre szegezték ezt a szeretetet. És ott, mikor Jézus kezei kitárva voltak a kereszten, akkor árasztotta az ő szeretetét a bűnös emberek felé. Énekeljünk erről a szeretetről. Aztán az ének után egy másik bizonyságtevést is kérünk. A Szatmári Zsombor testvérünket kérünk.
Oh! szeretettel köszöntök mindenkit. Hálás vagyok az Úrnak, hogy itt lehetek, bizonyságot tehetek róla, hogy milyen csodás dolgot végzett az én életembe. Én református családba születtem. Én úgy éltem, mint minden fiatal, aki a világban van, aki az Úr nélkül van. Diszkóba jártam, bulizgattam, cigarettáztam, néha iszogattunk is a barátokkal. Én akkor azt hittem, ha minden este elmondom a mi atyánkot, meg egy égbe egyszer elmegyek a templomba, akkor én Isten félő ember vagyok, én ismerem az Isten. De ez nem így lett. Magyarba dolgoztam, mentem felfele Magyarországon, történt velem egy autóbaleset. Az Úr evel a balesettel álltott meg engemet, akkor összeheltörtem kezemet, lábomat, ágyba fekvő beteg lettem, és az Úr elvezérelte Sándor testvéréket mi hozzánk. Akkor engemet nagyon megragadott, akkor elhatároztam, mihez is annyira felépülök, hogy tudjak járkálni, és akkor én elmegyek az imaházba. De a legelső úton mégse oda vezetett, hanem rögtön elmentem a barátokkal diszkózni, bulizgatni. Elkezdtem járni az imaházba, nagyon vágytam menni, de közben jártam a világba is, a diszkóba. És tudják, milyen ember voltak? Voltam testvérek. Mikor jártam, az Urat kerestem, az Úr igéit hallgattam. Mikor tanálkoztam barátokkal, kérik tőlem, hova mész? Mondom, melyek egy másik barátomnál. Féltem megvallani az Urat, hogy én együtt megyek keresni. És még sok helyt tettem már bizonyságot, testvérek, de még nem mondtam el. Akkor édesanyámmal jártunk, akkor ő elkezdett imádkozni, akkor az én szívemben méreg volt, hogy miért imádkozik, hallgasson inkább. És volt testvérek, hogy már vártam, hogy mondják az áment, menjünk hazafele. De az Úr engemet megszólított, de én visszautasítottam a kegyelmét, de én a világra néztem, a barátokra, mi lesz velem, ha én megtérek, nem tudok elmenni a barátokkal, a testi kívánságokra, az örömre gondoltam. De volt nálunk egy alkalommal evangelizáció. Péntek este mondom a lelkipásztornak, hogy engemet már az Úr egyszer megszólított, de visszautasítottam a kegyelmét. Másik nap, szombat este az Úr engemet megszólított még egyszer. És én bűnös embernek nem éreztem akkor magam, hogy én miért vagyok bűnös ember. Én nem öltem, nem verekedtem, nem raboltam, de az Úr megmutatta, hogy milyen is bűnös egy gyarló ember vagyok. Visszamaradtam az alkalom után, imádkoztam, megvallottam a bűneimet, és akkor testvérek, én olyan boldog voltam, én olyan megkönnyebbültnek éreztem magam, hogy ez a sok bűn, ami az én szívemet nyomta, az Úr nekem megbocsátotta. Az Úrtól ezt az igét kaptam akkor este. Jézus Krisztus kijelentése, mert azért adott nék az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak mindazt, ami hamarosan meg lesz. Ő meg elküldte angyalával, és megjelentette szolgájának Jánosnak, aki bizonságot tett az Isten beszédéről, és Jézus Krisztus bizonságtételéről mindarról, amit látott. Boldog, aki olvas és hallgatja a prófétai beszédet, és boldogok, akik megtartják mindazt, ami abban írva áll, mert az idő közel. Még az Úrével, az igével is kijelentette magát, hogy milyen boldog az ember, akit az Úr megváltott, megbocsátottak a bűnei. Utána elkerültem a kórházba, kivetetni a vasakat beleülem, akkor bevittek a műtőbe, a váróterembe, én úgy megijedtem, mondom, elmegyek haza, majd kiveszik máskor a vasakat. Elkezdtem imádkozni, az Úr engemet úgy megnyugtatott, olyan örömmel mentem fel a műtőasztalra, akár mi lesz, ha meghalok, én tudom, hogy az Úrhoz kerülök. Éreztem az Úr jelenlétét. Utána hazakerültem, alig vártam, ilyenek a testvérek nálunk, hogy jön a lelkipásztor, vigyen fel az imaházba. Akkor már nem vártam, hogy mondják ki az áment, hanem alig vártam, hogy ott legyek az Úr jelenlétébe. És mindig mondták nekem, mert én azt mondtam a faluba, hogy én milyen hálás vagyok az Úrnak ezért a balesetért. Kérdezik tőlem, miért vagy hálás? Ágyba fekvő beteg lettél, nem tudtál járni, dolgozni, nem tudtál, annyit szenvedtél. Mondom, miért ne lennék hálás ezért a balesetért? Nem csak én térhettem meg, hanem édesanyám is, mind a ketten az Úr gyermekei lehettünk. Hálás vagyok az Úrnak, hogy most nyáron beismerítkezhettünk, bizonyságot tehettünk. A falu előtt ott volt nálunk a bemerítkezés. És kívánom mindazoknak, akik jelen vannak, akik még nem az Úr gyermekei, hogyha szívükön még ott a zár, nyissák meg az Úr előtt, ha az Úr megszólítsa őket. Amen.
Amen. Azt mondta Zsombor az előbb, hogy mi lesz velem, ha megtérek? Ez a kérdés foglalkoztatta. De tegyem úgy fel a kérdést, hogy mi lesz veled, ha nem térsz meg? Mi lesz veled, hogyha nem térsz meg, és Isten téged boldoggá akar tenni, az ő áldásait akarja adni, és te pedig visszautasítod? Bibliából ismerjük Jákobnak és Ézsaunak a történetét, ugye? Ilyen ravasz módon Jákob el akarta venni az apai, az atyai áldást, és sikerült neki. Becsapta az ő bátyját. És amikor Ézsau hazajött a mezőről, és elkészítette Izsáknak, az édesapának a finom ételt, amire annyira vágyott, és kiderült az, hogy már valaki bent járt Ézsau nevében, és elvette az atyai áldást, akkor Ézsau letérdelt az apja elé, és azt mondta sírva, nem maradt egy áldásod se nekem. Odaadtam az öcsédnek. Hát Istennek van áldása neked is. Ha öcsédnek, bátyádnak, nővérednek, szüleidnek már odaadta, neked is van. És igazi áldásokat akar adni. Sőt, erről fogunk most énekelni, hogy az ő áldásai várnak reánk, és már zúgnak a távolban, már közelednek felénk. És amikor Isten ígéje megszólal, amikor Isten beszél, az már nagy áldás. Hogy nem fordít hátat nekünk. Énekeljük ezt az éneket, és lélekben készüljünk az ígére, annak meghallgatására. Áldásod gazdag folyói.
Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat az evangelizációs estén a Márk evangélium a második részéhez. Márk evangéliumának második részéből olvasom az első 12 verset. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsáttattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja. ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül. Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának, megbocsáttattak bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához. Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. Úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Eddig olvastuk a szent igéket.
Az Úr Jézus nevében nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ma este is eljött a Jóisten házába. Az íge, az Úr Jézus Krisztus, a testélet íge van a központban, és ő fog megszólalni. Egy misszionárus elment egyszer egy olyan vidéken, ahol nem volt gyülekezet, keresztény gyülekezet, ő volt az első misszionárus, és nemigen fogadták. Nagyon kevesen jöttek el akkor, amikor ő beszélt a Bibliából, vagy imádkozott, vagy énekre akarta őket tanítani. Aztán a misszionárus testvérünk megbetegedett, és haza kellett költözzön, és hónapok múlva tudott visszamenni arra a vidékre. És nagy meglepetésére már messziről hallotta az éneket. És azt mondta, hogy kik jöttek ide? És ahogy közeledett, látta, hogy szinte az egész vidék ott együtt van, és összejövetel tartanak, istentisztelet van, és őt nagy szeretettel fogadták azok is, akik addig ellenségei voltak. Nem akarták az Isten igéjét, üzenetét meghallgatni. És amikor oda bement, akkor megkérdezte, hogy mi történt? Hát amikor itt jártam, akkor alig voltatok egy néhányan, és most itt van mindenki. És akkor azt mondta, az egyik felállt, és azt mondta, hogy hát amikor elmentél, te itt hagytál egy könyvet. A Bibliát. És mi a Bibliát elkezdtük olvasni, előbb kicsi csoportban, aztán mindenki itt volt. És a Biblia, az Isten igéje megváltoztatta az életünket. Hát azért imádkozunk, hogy ma este is az Isten igéje, a Biblia, az Isten üzenet, ez változtassa meg az életünket. Ezért vagyunk itt együtt. Nem valami vallásos szertartás, nem azért, mert muszáj ezt tenni, nem. Örömmel vagyunk itt, és várjuk azt, hogy Isten szólítson meg bennünket. Isten igéjét ma este Veres Efraim testvér fogja hirdetni, örülünk, hogy megérkezett. Imádkozzunk azért, hogy Isten használja őt az ige hirdetésében. A testvérünk az érszőlősi gyülekezetnek és körzetnek a lelkipásztora, és ma este itt fogja hirdetni Isten igéjét. Mielőtt a testvérünk szól az igéből, az énekkar szolgálatát hallgassuk meg.
Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Örülök annak, hogy ilyen szép számban együtt lehetünk az Isten házában. És gondolom, hogy nem vendégként a legtöbben, hanem az Úr tanítványaiként, az Úr gyermekeiként itthon érezzük magunkat az Úr jelenlétében. De ha valaki vendégként van itt, ha valaki még nem mondhatja el magáról, hogy az Úr gyermeke, az is jó helyen van, és kívánom, hogy úgy menjen innen majd el, hogy azt mondja, majd visszatérek, majd hazatérek, mert ez lesz az én otthonom, ahol Jézus Krisztus jelen van. Felolvasott igében van egy nagyon szép meghatározása ennek a városnak, Kapernaumnak és ennek a vidéknek. Ez számította az Úr Jézus otthonának, Izrael földjén. Nem Jeruzsálem, nem Betlehem, ahol született, hanem Kapernaum. Amikor ott volt, elterjedt a híre, hogy otthon van. Úgy tartották. Galileában úgy tartották, Názáretben, Kapernaumban, hogy Jézusnak ez az otthon, ez a szűkebb pátriája. Mit mondott az Úr Jézus? Mivel vigasztalta az övét, ahol ketten vagy hárman együtt lesznek az én nevemben, én ott leszek. Hát, amikor az Úr Jézus otthon volt, sokan gyűltek össze. Nem azért érezte az Úr Jézus otthonosan magát, mert sokan voltak. És ma sem a nagy tömegben van otthon elsősorban az Úr Jézus, hanem ahol ketten vagy hárman az ő nevében jönnek össze, ő már ott van. Otthon érzi magát. És ahol az Úr Jézus lakik, ahol az Úr Jézus megjelenik, az egy vonzó hely. És nem lehet csodálkozni azon, hogy néha többen vannak, mint ketten vagy hárman, akár több százan is. A felolvasott igében ezt látjuk. Egy nagyon szép történetet olvastunk arról, hogy az Úr Jézus Krisztus, amikor otthon volt, mit cselekedett, milyen csodát vitt végbe. Két csodálatos esemény történik ezen az alkalmon, ebben a történetben két nagy csodáról olvasunk. Az első nagy csoda, hogy megbocsátja egy olyan embernek a bűnét, akiről nem sokan gondolták, hogy bűnös. Aki felkelni nem tudott az ágyából. Mi bűnt követhet az el? És azt mondta, hogy megbocsátottak a te bűneid. A másik nagy csoda, hogy felkeltette őt ebből az ágyból, kivonta őt a testi nyomorúság állapotából. Szeretném, ha megértenénk-e történet kapcsán, hogy az Úr Jézus Krisztus körül többféle ember van. Az Úr Jézus jelenlétében több csoportban is ülhetnek emberek, vagy állhatnak. Három ember csoportot különböztethetünk meg ebben a történetben. Aztán végül látjuk az egyetlen személyt, aki mindezek közé oda kerül, az Úr Jézus jelenlétébe kerül, és akin megtörténik a csoda. Hát kik azok, akik az Úr Jézus jelenlétébe kerültek, többen voltak? Ott vannak a kíváncsi emberek, ott vannak az érdeklődő emberek, akik szimpatizáltak az Úr Jézussal, de nem tudjuk róluk, vagy nem olvasuk róluk, hogy nagy lett volna a hitük, azt se tudjuk róluk, hogy ellenkeztek volna, vagy hitetlenkedtek volna. Volt egy nagy tömeg, egy nagy sokaság, amely szerette hallgatni az Úr Jézus beszédét, tanítását. A szimpatizánsok csoportja. Aztán vannak olyanok ebben a tömegben, akik kételkednek benne, akik hitetlenkednek benne. Hogy mondhat ez olyat, hogy megbocsáttattak a te bűneid? Hát ez Isten káromlás. Csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Nem hitték, hogy Jézusnak van erre hatalma. Nevezhetjük ezeket egyszerűen hitetlenkedőknek. Noha farizeusok voltak, noha írástudók voltak, noha a nép szemében vallásos embereknek tűnnek, de mégis a történetből azt tűnik, hogy ezek hitetlenek voltak, hitetlenkedtek. És aztán olvasunk néhány emberről, nem voltak sokan, szám szerint meg vannak említve négyen, akiknek nagy hitük volt, amely hitre való tekintettel az Úr Jézus kimondta ennek a bénának, ennek a guttaütöttnek, hogy megbocsátottak a te bűneid. Vannak tehát a hívők, az igazán hívők, akiknek a hite az Úr Jézus Krisztusból kihozza a bűnbocsánatot, a bűnbocsátó kegyelmet. Vannak az érdeklődők, a kíváncsiskodók, akik mint szemtanúi ennek az eseménynek végül álmélkodnak, és aztán dicsőítik az Istent, és vannak a hitetlenkedők. Na hát, hogyha ennyire sikerült külön választani ezeket az embercsoportokat ebben a történetben, akkor rögtön alkalmazzuk ezt most a ma esti alkalomra, evangelizációs estére. Mert többen vagyunk ugyancsak jelen az úrházában. Azt mondjuk, hogy az Úr Jézus itthon van. Azt mondjuk, hogy az Úr Jézus nevében jöttünk össze. Hát hogy ne lenne ő a középpontban? Isten igéje, az Úr Jézus Krisztusról szóló tanítás, az Úr Jézus beszéd, az kedves nagyon sok embernek. Nem egyszer tapasztaltam már azt, hogy evangelizációs alkalmak végén, amikor kezet fogunk a hallgatókkal az ajtóban, egyik és másik is mondja, hogy tiszteletes úr, olyan jól esett hallgatni az ige hirdetést, egészen megkönnyebbültem, vagy már jobban érzem magam, megérte eljönni. Hát való igaz. Ha valakinek még nem is bocsátatnak meg a bűnei, ha valakivel még nem is történik meg ez a nagy csoda, az újjászületés csodája, a lelki gyógyulás csodája, attól még jól érezheti magát. Egy hívő közösségben, az Úr Jézus jelenlétében nem rossz lenni. Evangéliumot, örömüzenetet hallgatni. Szeret az Isten. Ez kedves a szívnek, kedves a fülnek, hát akkor miért is féljek én az Istentől? Bűnös vagyok, de szeret az Isten. Megkönnyebbül az ember, ha ilyesmit hall. Vagyunk tehát jó néhányan itt, és vannak közöttünk, akik örülnek, hogy itt lehetnek. Noha nem tartják magukat hívőknek. Ha ezt mondaná valaki rájuk a munkahelyen, vagy az iskolában, vagy a szomszédságban, na mi van, te hívő lettél? Lehet, hogy ő tiltakozna a leginkább. Nem, én nem vagyok hívő. Mint ahogy én is tiltakoztam még megtérésem előtt az iskolában, sokszor mondták, te hívő vagy? Te is hívő vagy, ugye? Amikor én is részt vettem azokba a csinytevésekbe, vagy azokba a bűnös cselekményekbe, amelyek nem illettek volna hozzám, és megszólítottak másokat, te hívő vagy, te ezt nem teheted. Hát nekem csak a szüleim hívők, mondtam. Ezzel azt is akartam jelzni, hogy én nem vagyok az, csak a szüleim. És aztán utána azt mondták, na a hívő pap fia, ő nem hívő, csak az apja, hívő pap. Hát lehet, hogy vannak olyanok közöttünk, akik eljárnak Isten tiszteletekre, vagy evangelizációs alkalmakra. Jól esik hallgatni nekik az éneket, jól esik a találkozás, jól esik talán még Isten igéjére is odafigyelni, de azért ők azt mondják, nem tartozunk oda. Van nekünk vallásunk, van nekünk külön életünk, mi nem vagyunk azok a hívők, akikről a világ azt mondja, hogy na igen, ők a hívők, akik megtartóztatják magukat a világ dolgaitól, akik ellenállnak a kísértésnek, akik nem merülnek bele a világi élvezetekbe. Mi azért nem vagyunk olyan fanatikusak. Én nem vagyunk hívők. Én nem vagyok hívő. Lehet, hogy van közöttünk jó néhány, aki ezt mondja. De azt már nem mondja, hogy én hitetlen vagyok. Magát nem sorolja oda a Krisztus ellenesek közé, aki ha kapcsolatba kerül hívőkkel, vagy keresztény tanítása, azt nézi, hogy állandóan mi benne a hiba, hol lehetne belékötni. Hanem érdeklődve figyelik, mi is történik egy-egy Isten tiszteleten. Talán még olyan is van, aki drukkol azért, hogy történjen valami nagy dolog. Ugyancsak magamat hozom példának, még megtéretlen ifjúként, amikor részt vettem evangelizációs Isten tiszteleteken, az volt bennem a vágy, hogy bárcsak történne minél több megtérés. Bárcsak döntenének az Úr Jézus mellett minél többen, mert az egy jó esemény. Akkor mindenki örül a gyülekezetbe. És amikor hangzott a felhívás, úgy dobogott a szívem, jó Istenem, még imádkoztunk, hogy legyenek megtérések. Én nem akartam megtérni, de ez volt bennem. És lestem, hogy na, vajon emelik a kezüket, vagy jelentkeznek valakik? És úgy örültem, ha láttam, hogy egyik másik ember döntött az Úr Jézus mellett. Hát lehet, hogy van ilyen is a jelenlévők között. Aki másra gondol, másnak a javát szeretné látni, hogy megtér, megváltozik, de magára nem gondol, hogy rajta is végbe mehetne az Isten nagy kegyelme, és ő is megtérhetne. Aztán lehet, hogy vannak itt olyanok is, akik hasonlóan az írástudókhoz, hát szkeptikusan, unottan üldögélnek, és azt szeretnék látni, hogy na, mikor történik valami rendellenesség. Amivel megnyugtathatják a saját lelkiismeretüket. Hogy azért ezek se különbek. És hallottam ilyet is, ilyen vélekedést is, találkoztam ilyen emberrel, aki azt mondta, én végigültem nagyon sok Isten tiszteletet, én már ismerem a hívőket. Tudom, hogy milyenek. Ők se különbek. És kezdte hozni a példákat. És kezdte hozni az eseteket, amiben bele lehetett kötni, amit meg lehetett címkézni. És árad belőle a keserűség, vagy a csalódottság, vagy az önmentegetőzés. Nem különbek. Hát persze, hogy nem tartozok közéjük. Kedves barátom, ha esetleg ilyen indulatokkal, vagy gondolatokkal a szívedben ülsz itt, kívánom, hogy lásd meg, az Úr Jézus Krisztusnak van hatalma a te életedet is megváltoztatni. És az Úr Jézus rád is tekint, és a te a szívedben is tudja, hogy milyen gondolatok mennek végbe, mert ebből a történetből ezt is észreveszünk. Az Úr Jézus látta, mi van ezeknek a szívében. És végül valószínű, hiszem, mondom, tudom, hogy vannak itt olyan hívő emberek, akiknek a hitére való tekintettel az Úr Jézus kész, akár ezen az estén is bűnbocsánatot adni. Annak, akinek talán nincs is hite. Aki képtelen hinni. Aki lehet, azt se tudja, hogy került ide. De mégis valahogy ide sodródott. Valamiképpen ide került. Mások közbenjárására, mások meghívására. Mások hitének eredményeképpen. Na nézzük akkor ezeket a hívő embereket. Könnyű a hívő emberek élete? Miben mutatkozik meg a hitnek a nagysága? Miből tűnik ki a hitnek az ereje, amivel rendelkezett ez a négy ember? Hát lássuk meg először azt, hogy nagyon szerették, valószínűleg nagyon szerették az ő barátjukat, az ő társukat, rokonukat, nem tudjuk egészen pontosan, mi volt a kapcsolat közöttük, aki nagy bajban volt, aki nagyon nyomorult helyzetben volt. Nagyon szerették. És ez a szeretet, ez gerjesztette bennük a hitet, vagy ez növelte bennük a hitet, ez edzette meg a hitüket, olyan ellenállhatatlan erővel tudtak aztán menni, hogy legyőztek minden akadályt. A hit képes legyőzni minden akadályt. Ez a hit, ezt látjuk. Ebben az esetben legyőzte az akadályokat. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet. Három, és ezek közül legnagyobb a szeretet. Biztos vagyok benne, ha ezek nem szerették volna az ő társukat, nem is ért volna semmit az a hit, ami volt bennük. De mivel szerették, a hit még inkább növekedett bennük. Szeretni a nyomorultat. Szeretni a szerencsétlent. Szeretni azt, aki semmi jót nem tud nekünk tenni. Szeretni azt, aki nem tudja viszonozni a szeretet cselekedeteit. Nem várhatunk viszonzást tőle. Hát ez nem olyan természetes. Ugye ebben a világban nem olyan természetes. Inkább az van, hogy szeretlek, ha te is szeretsz. Adok, ha te is majd visszaadod. Segítek rajtad, ha majd te is segítesz rajtam. A mesében nem így van. Jót tett helyébe, jót várj, mondja a tündér, vagy varázsló, vagy mit tudom én, aranyhalacska. De azért mondja ezt a mese, mert így gondolkodnak az emberek. Már kicsiny kortól. Valamit valamiért. Na hát az a szeretet, amely onnan felülről származik, amely az igazán hívő emberek szívében van, az nem csak akkor ad, az nem csak akkor cselekszik, ha van kit szeretni, mert ő viszont szeret, mert visszaadja azt, amit kap. Nem csak akkor szeret, hanem akkor is, ha nem képes viszonozni az illető az érzelmeket, ha nem tudja visszafizetni, nem tudja megfizetni mindazt, amit érte teszünk. Na hát ilyenek voltak ezek a hívő emberek. Szerették ezt a nyomorultat, ezt a szerencsétlent. Hallottam olyan vélekedést is, hogy hát lehet nem is annyira a szeretet mozgatta ezeket az embereket, hanem már elegük volt a gondozásból, a beteg gondozásból. Hát aki ezt mondta, az egy ilyen logikusan gondolkodó ember volt, és szerette volna ebből a történetből is megértetni velem azt, ami van mai napon a világban. És azt mondta, hogy hát de gondold végig, ma is mit jelent valakinek a gondozása? Ágyhoz kötve. Az apjának, az anyjának, a testvéreinek, annyi pénzt ráköltenének, hogy meggyógyuljon, hogy valami gyógyszert kapjon, hogy valahogy felkeljen, mert vagy meghaljon, mert olyan nehéz már a gondozása. Hát igen, látjuk, ebben a világban ez így működik. De nem hinném, hogy ezekre az emberekre ez illet volna. Hogy ezek már annyira belefáradtak a beteg gondozásba, hogy azt gondolták, most már lesz, ami lesz, mi elvisszük Jézushoz, aztán ott hagyjuk. Nem. Akkor nem lett volna nekik ilyen hitük. Akkor megrettentek volna ők az akadálytól. Másképp cselekedtek volna. Mert amikor elindultak az Úr Jézushoz ezzel a beteggel, az a hit volt bennük, ha Jézushoz kerül, akkor ez meggyógyul. Ilyen hit volt Mártában is, Máriában is az Úr Jézus felé, amikor az ő testvérükről gondolkodtak. És ki is mondták az Úr Jézusnak, miután már Lázár a sírba volt, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérünk. Te meg tudtad volna gyógyítani. Ezekben az emberekben is megvolt ez a hit. Ha ez a beteg az Úr Jézus elé kerül, biztos meggyógyul. Igen ám, de amikor oda érkeznek arra a helyre, ahol Jézus tanít, akkor egy nagy tömeget látnak. Olyan nagy volt a tömeg, hogy az ajtót is elállták. Mindenki figyelt az Úr Jézusra. És szembe találták magukat ezzel az akadállyal. A tömeg, mint akadály. Az emberek, mint akadályok. Ott vannak a gyógyulás útjában. Ott vannak Jézus és a szerencsétlen ember között. Ha ezekben az emberekben nem élő hit lett volna, nem szeretet lobogott volna a szívükben, akkor gondolkoztak volna logikusan, hogy megvárjuk, míg vége lesz a tanításnak. megvárjuk, míg az emberek majd megunják, s hazamennek. Majd csak kijön az Úr Jézus. Ha már eddig vártunk a beteg gyógyulására, vagy eddig már eltűrtük, hogy ő beteg volt mellettünk, hát ezt már csak kibírjuk. Nem így gondolkozik a logikus ember? Az értelmes ember? El kell menni a kórházba, és meg kell nézni, milyen sorok vannak orvosi rendelők előtt, és milyen türelmesen ülnek az emberek. Várják a sorukat. Hát ezek az emberek nem logikusan cselekesznek. A szeretet és a hit útja nem mindig írható le logikus folyamatként. Ezt meg lehet látni ebből a történetből. Akik az Istent szeretik, akiknek élő hit van a szívükben, az ilyen hívő emberek nem várják ki, míg az akadály magától eltűnik az útjából, az útjukból. Ha neki Krisztushoz kell menni, ha valaki megmentésre szorul, ha valakinek szüksége van az Úr Jézusra, nem akarnak lehetetlent ismerni. Istennél nincs lehetetlen. Még ha emberek számára lehetetlennek is tűnik, mi nem emberileg gondolkodunk. Mi Jézus elé akarunk kerülni. Képesek arra, hogy felmenjenek a háztetőre, és megbontsák a ház tetejét. Nem írnak kérvényt a gazdához, nem írnak költségvetést, hogy mennyibe is kerül majd akkor a háznak a javítatása, majd ha összegyűjtjük azt a pénzt, na majd akkor nekikezdhetünk házat bontani. Nem. Semmilyen logikus tervezés nincs az ő cselekedetükben. Ők az Úr Jézus elé akarják vinni ezt a beteget. Szeretet és hit. Minden áron. Vagy mondhatni az bármi áron. Nem arról van szó, hogy bűnös útat választottak volna. Nem arról van szó, hogy mások kárára vagy ártalmára akarták volna az ő kívánságukat érvényesíteni. Biztos vagyok benne, hogy nem okoztak botránkozást sem a házgazdájában, se a tömegben végül azzal, amit tettek. Mert mit is olvasunk a végén? Mindenki szeme láttára kiment a béna, és mindenki ámulatba esett, és dicsőítették az Istent. Ez lett az eredménye. Ennek a cselekedetnek. Kellett ez bátorság? Kellett bátorság? Igen. Tanítványokról fel van jegyezve, amikor az Úr Jézus Krisztust a hánykódó hajóban a háborgó tengeren felébresztik, mert meg vannak rettenve, és azt mondják, Jézus, te nem törődsz velünk, azt mondja az Úr Jézus, ó, ti kicsinyítőek. Miért kételkedtek? Hát ezek nem voltak kicsinyítőek. És kívánom, kedves testvérem, aki életedet átadtad az Úr Jézusnak, legyen ilyen hegyeket mozgató hited. Legyen ilyen túláradó benned a szeretet, elveszett, nyomorult, szerencsétlen embertársaid, barátaid iránt, amely nem ismer akadályokat, amely képes legyőzni az emberi nehézségeket, akadályokat is. De óvok mindenkit attól, minden testvért, minden érdeklődőt, ne viselkedjen úgy, mint nagyon sok szimpatizáns, Krisztus beszédét érdeklődéssel hallgató ember. Krisztus felé fordul, de hátat fordítanak a kintieknek. Hát igen, amikor mi az Úr Jézust választottuk, hátat fordítottunk a világnak. Nem kell a világ, félre vele, ez rendben van. De ez nem jelenti azt, hogy a szerencsétlennek, a nyomorultnak, a bajba esettnek, a betegnek, a bűnösnek is hátat fordítunk. Ugye, hogy nem ezt jelenti? Megyünk az imaházba, jövünk evangelizációs hétre, és mit érdekel minket a nyomorult, a szerencsétlen, a bűnös állapota? Akarunk hallgatni egy szép igehirdetést. Nem olyan rég hallottam egy ilyen vélekedést. Vaj, olyan jó volt azon az Isten tisztelet. Szuper volt. Felemelő volt. Frenetikus volt. Mondom, akkor te biztos jól érezted magad. Nagyon jól éreztem magad. És tovább láttál valakit, akinek kegyelemre volt szüksége? Meglepte ez a kérdés. Arra nem gondolt. Magára gondolt. Érezze jó magát. Milyen egy szuper Isten tisztelet. És aztán neki ennyi elég volt. Hát ne legyen elég. És amikor, kedves testvérem, az imaházba jössz, akkor ne csak magaddal törődj, és ne csak magaddal foglalkozz. Ne légy akadály. Állj félre az útból. Engedj mást Jézushoz jönni. Mert az biztos, hogyha el is állod az utat, miattad nem fog elmaradni a csoda. De mennyivel szegényebb leszel, mennyivel kevesebb leszel, ha nem a te hited miatt történik az, amit az Úr Jézus cselekedni fog. Mert ő cselekszik, így is, úgy is. Ha hiszel, ha nem. Amit ő eltervezett, véghez viszi. De nem jobb lenne neked is, nekem is benne lenni a történetbe? Egyenes vonalába? Hát én úgy szeretnék ehhez a négy emberhez tartozni, akikről ez van feljegyezve. Figyeljük meg, mit ír az evangélista az 5. versben. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: fiam, megbocsáttattak a te bűneid. A hívő emberek hite, az igazán hívő emberek hite ezt eredményezi. Bűnbocsánatot. És a lélek több, hogy nem a test, aki meg van kötözve, aki le van terhelve bűneiben, hogy felszabaduljon. Hát nem ez a legfontosabb? Legyen akkor a hitünk, és ne álljuk el az utat. Vagy ha elállja valaki más az utat, egy meggondolatlan atyafi érdeklődő, ne foglalkozzunk vele. Tehették volna ezek négyen, hogy ütögetik a vállukat, álljatok félre, kiabálnak, foglalkoznak az emberekkel, és akkor felőrölték volna az erejüket, idejüket, még lehet, hogy ott tumultus is keletkezett volna. Nem, megbontották a tetőt. Volt olyan is, hogy jött valaki panasszal: testvér, hát itt lenne megtérés, meg itt lenne változás, de amíg ezek vannak, ilyen testvér, olyan testvér, ilyen akadály, olyan akadály, addig nem tud az Úr cselekedni. És kérdeztem, tényleg úgy gondolod, hogy nem tud cselekedni? Hát milyen hívő ember vagy te? Mindezek ellenére is tud cselekedni. Elállták az ajtót? Elállták. És mégis oda jutottak az Úr Jézushoz ezzel a bénával. Ilyen hívőket akar látni az Úr ma este is. Én hiszem, hogy ilyet akar látni. Akiknek a hitére nézve bűnbocsánatot adhat. De figyeljük meg, hogy nem csak bűnbocsánat adás történt ez alkalommal, hanem gyógyulás is. De nem a hívők hite miatt, hanem a hitetlenek miatt. És én kívánom, ezen az estén is, ha van itt olyan hitetlen, aki az Úr Jézus hatalmában, erejében kételkedik, aki kételkedik abban, hogy az Úr Jézus meg tudja bocsátani a bűnöket, lásson és tapasztaljon oda olyan csodát, aminek hisz. Gyógyulás. Vagy egyéb természetfeletti dolognak a jelenség. Inkább tapasztalja meg azt. A mi testvérünk beszélt arról, hogy megszólította az Úr, anélkül, hogy bárki bizonyságot tett volna neki. Bárki hívő ember magyarázott volna neki az Úr Jézus Krisztust. Van hatalma az Istennek. Ilyen csodát is végbevinni. Természetfeletti módon megnyilvánulni. Vagy akár csodás gyógyításokat is végbevinni. Hogy a betegek meggyógyuljanak. Hogy a hitetlenek ne legyenek többé hitetlenek. De itt úgy gondolom, többnyire hívők vagyunk. Hát elválik, mennyire vagyunk hívők. Mert ha igazán hívők vagyunk, akkor erre a hitre való tekintettel az Úr Jézusnak ezen az estén kell valakinek mondja, hogy megbocsáttattak a te bűneid. És most szeretnék beszélni erről a szerencsétlen emberről, az egyénről. Nem embercsoportokról már, hanem erről az emberről, aki az Úr Jézus elé kerül. Nem olvassuk azt, hogy sokat fizetett volna ennek a négy embernek, hogy az Úr Jézus elé vigyék. Nem olvassuk azt, hogy ő kérte volna, hogy az Úr Jézus elé vigyék. Nem olvassuk azt, hogy bűnbocsánatért könyörgött volna. Nem olvassuk azt, hogy egyáltalán szólt volna valamit. Mintha passzív résztvevője lenne ennek a történetnek. És ez nagyon is leírja az ember állapotát, az ember bűnös állapotát, mert a bűnös ember nem képes magán segíteni, se így, se úgy. A bűnös ember nagyon is passzív az Isten kegyelmével kapcsolatosan. Hát, amíg a szelleme nincs életre kelve, amíg a lelki szeme nincs megnyílva, mit tud az ember az Isten kegyelméről? Mit tud egyáltalán a bűnökről? Mit tud egyáltalán a kározatról? Lehet, hogy hall valamit, bizonyságtételben többször is hallottuk ezt, meg máskor is. Nem értik. Hallgatják az igét, de nem értik. Szellemi értelemben halottak. Nem tud az ember magán segíteni. Nem úgy van, ahogy a közmondás mondja, segíts magadon, az Isten is megsegít. Nem. A megtérésnél nem így van. Az ember nem tud magától semmit tenni a megtéréséért. Passzív. Semmit sem cselekedhettek nélküle, mondja az Úr Jézus a tanítványainak. A bűnös ember annyira nyomorult, annyira szerencsétlen, hogy képtelen még az Úr Jézus Krisztushoz is jönni. Ezért szoktam mondani azt, hogy minden olyan alkalom, amikor valaki az Úr Jézus Krisztus jelenlétébe kerül, az egy nagy kegyelmi pillanat. Ő megengedte, ő eltervezte, mások ezért imádkoztak, másoknak a hite oda segítette. Nem azért, mert én olyan ügyes voltam, mert én annyira értelmes voltam, hogy megértettem, és odafurakodtam valahogy, és bűnbocsánatot kaptam az Úr Jézustól. Nem. Nem tőletek van ez. Nem cselekedetekből van ez. Ő szólt. A János evangéliumából olvassuk, az Úr Jézus mondja, hogy eljön az az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és kijönnek, és életre kelnek. Ez a béna ember semmit nem tudott tenni azért, hogy bűnbocsánatot nyerjen. Képtelen volt erre. Lehet nem is volt ő tudatában, lehet nem is erre vágyott, hogy neki a bűneit megbocsássák. Lehet, hogy ő is csak arra gondolt, ha Jézus elé kerülök, akkor én meg fogok gyógyulni. És nem az történt, amit mindenki várt elsőre. Mert sajnos a világ, meg az emberek legtöbbször csak azt az embert látják nyomorultnak, aki ágyhoz van szögezve. Azt az embert látják szerencsétlennek, aki munkaképtelen. Azt az embert látják bajba jutottnak, aki szegény. Igaz ez? A gazdag nem lehet nagyon nyomorult. Nagyon szerencsétlen. Az egészséges ember nem lehet nagyon szerencsétlen. Hát gondoljunk bele, hány gazdag ember, hány egészséges, hány több diplomával rendelkező ember dobja el az életet. Választja a halált. Esik depresszióba, úgymond. Elmegy az életkedve. Hát azok nem szerencsétlenek. Nem nyomorultak. Akinek lelkiismeret furdalása van, akinek álmatlan éjszakái vannak, aki fél és retteg a kárhozattól, aki fél és retteg az eljövendő ítélettől, hát az nem szerencsétlen. Dehogy nem. Csak ezt a világ nem látja. Ez nem annyira kézzelfogható. De az Úr Jézus látja. És látja, mi van a te szívedben, ha hitetlenség van, vagy ha nagyon sok bűn van, látja, ha vannak álmatlan éjszakáid, látja, ha félelem van, ha rettegés van a szívedben, látja a magányodat, látja a megvetett állapotodat, és ha senki más nem tud téged szerencsétlennek, ő nagyon is tudja, hogy rászorult vagy. Az Isten kegyelmére rászorult vagy. És ő ezt fontosabbnak tartja, mint hogy sok pénzzel ajándékozzon meg, mint hogy először egészségessé tegyen, mint hogy először megörvendeztessen bármi világi javakkal, fontosabbnak látja, hogy a lelkedet felszabadítsa, hogy a lelkedet megszabadítsa, hogy bűneidet megbocsássa. Mert akiket a fiú megszabadított, valósággal szabadok. Szabad vagy-e? Vannak-e bűneid? Akár csak egyetlen egy is van, akármilyen kicsi, az elég ahhoz, hogy téged a kárhozatba vigyen. És mit fogsz tenni? Mi lesz veled? Hallottuk a kérdést, ha nem térsz meg. Mi lesz veled, ha az Úr Jézus neked nem mondja ezen az estén, hogy megbocsáttattak a te bűneid? Igaz, nagyon is igaz, amit esetleg gondolsz a szívedben. Ha arról van szó, hogy én nem tehetek érte semmit, akkor egyáltalán hogyan is tudnám én választani az örök életet? Hát addig, amíg az Úr Jézus nem szólít meg téged, nem is tudsz te választani. És ezt szeretném kihangsúlyozni. Mindenkinek nagyon is a szívébe, az elméjébe vésni. Nem akkor fogsz dönteni, nem akkor fogsz tudni megtérni, amikor akarsz. Amikor elgondolod, amikor eltervezed. Nem. Ez nem tőled függ. Tőle, amikor ő alkalmat ad. Amikor ő megszólít, akkor engedelmeskedsz, vagy nem? Elfogadod, vagy nem? Azt mondja az Úr Jézus ennek a bénának. Fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Lehet, hogy ez az ember össze volt zavarodva, nem is tudta, hogy hát mi is történik vele, nem erre lenne inkább szüksége, de biztos vagyok benne, hogy amikor az Úr Jézus Krisztustól azt hallotta, hogy fiam, amikor ilyen szeretetteljes megszólításban részesült, akkor tudta már, hogy nem vagyok közömbös a részére. Ha ő magáénak szólít engem, még ebben az állapotban is, akkor nincs mitől félni. Akkor lesz ennek még folytatása is. Hát bárcsak megtapasztalnád az Isten szeretetét, kihallanád az Úr Jézus szavaiból az Isten szeretetét, akármilyen szerencsétlen vagy, akármennyi bűnöd is legyen, akármi sok vétket is elkövettél az életbe, amiért furdal a lelkiismeret, amiért vádolnak mások, halld meg ezen az estén, ezt kívánni tudom csak, nem tudlak biztosítani, hogy ezt te meg fogod hallani, de kívánom. Halld meg, hogy azt mondja az Úr Jézus neked, fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Akinek van füle a hallásra, hallja. És ha te ezt meghallottad, akkor nem fogsz úgy maradni, ahogy ide kerültél. Hidd el, hogy lesz ennek folytatása. Hidd el, hogy akit az Úr Jézus fiává fogad, vagy akit Isten fiává fogad az Úr Jézus Krisztusban, az Úr Jézus Krisztuson keresztül, azt ő talpra állítja. Azt ő képessé teszi arra, hogy engedelmeskedjen az isteni szónak. És többször is előfordult már az, hogy egyes emberekkel kapcsolatosan feltették a kérdést, hogy létezik az, hogy ez, aki hívő volt, úgymond, vagy ilyen meg olyan vallásos, mégis ezt csinálta, mégis ilyen lett, mégis így elzüllött. Csak azt tudtam mondani neki, ez lehet valamit akart az életben. Lehet, hogy hozott néha jó döntéseket, meg valameddig tartott az ereje, de ez sohasem született újjá. Ez igazából soha nem hallotta az Úr Jézustól azt, amit ez az ifjú. Megbocsáttattak a te bűneid, mert lehetetlennek tudom elképzelni, hogy valaki, akit Isten fiává fogad, olyan rossz útra menjen, és úgy eltávolodjon, hogy ne legyen többet kegyelem a számára. Mert akit az Isten megtisztított, az már nem érzi jól magát abban az állapotban. A disznók között, a vájunál, az a tékozló fiú, amelyik elment az atyai háztól, az is visszaemlékezett. És fiú volt, az atya visszafogadta. És megváltozott az élete. Mert tudta, honnan esett ki. Emlékezz vissza, honnan estél ki, és térj meg! Olvassuk az üzenetet a gyülekezetnek a jelenésekhez írt könyvből, a jelenésekről írt könyvből. Hát akit a fiú megszabadított, valósággal szabad, az engedelmeskedni fog. Nem azt mondom, hogy vagy előbb, vagy utóbb, hanem azonnal. Mint ebben az esetben, amikor az Úr Jézus bizonyította az ő hatalmát mások előtt is, mások hitetlensége miatt, azonnal felkelt. Az Úr Jézus szavában erő van. Aki addig kételkedett, hogy vajon történt-e bűnbocsánat, az most már meggyőződhetett róla. Hát persze, hogy történt bűnbocsánat. Az Úr Jézusnak van erre hatalma. De felteszem a kérdést. És ha az Úr Jézus nem állította volna talpra ezt a beteget, csak annyit mondott volna neki, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Mit gondolunk? Ez a beteg nyomorultnak, szerencsétlennek érezte volna magát továbbra is? Biztos, hogy nem. Mert ez a legfontosabb megtörtént az életében. És hogy mások is higgyenek, az Úr Jézus talpra is állította. És így lesz ezen az estén is, kedves barátom. Lehet nem tudod, hogyan kerültél ide. Lehet nem is azért jöttél ide, hogy az Úr Jézus megbocsássa a te bűneidet. És hány bizonyságtételben hallottam azt, hogy amikor elmentem Hargita táborba, elmentem evangelizációs estére, vagy egy egyszerű házi közösségben, nem is akartam megtérni, nem azért mentem én oda. Meg azt se tudom, miről szólt az igehirdetés. De az Úr Jézus mégiscsak megszólított. És nem tudtam ellenállni neki. Éreztem, hogy velem foglalkozik. Lehet, hogy te sem azért jöttél ide ezen az estén, hogy megtérj. Egyszerűen csak jöttél, mert engedtél a hívásnak, mert mások hoztak. Vagy nem volt hol eltörzsd az idődet, ezért ide jöttél. Mindegy, hogyan kerültél ide. De ha az Úr Jézus téged megszólít ezen az estén, és a bűnbocsánatot kínálja, amit tulajdon vérével szerzett mindenki számára, így a te számodra is, akkor ne habozz. Ne mondjad azt, hogy nekem ez nem kell. Nehogy azt mondd, hogy nekem erre nincs szükségem. Mert igaz, azt szoktuk mondani, hogy ingyen van a bűnbocsánat. Hát a mi részünkről nézve ez így van. De ő nagyon sokat fizetett azért, hogy ezt mondhassa. Hogy megbocsátottak a te bűneid. Nagyon sokat fizetett. Nagyon sokat szenvedett. Ő megszenvedett ezért. Ő az életét adta azért. Ő vállalta, hogy Isten elfordítsa a tekintetét róla. Az atya bűnné tegye. Ő vállalta. Csak azért, hogy mondhassa neked ezen az estén, hogy fiam, akármilyen szerencsétlen vagy, akármilyen nyomorult vagy, fiam, azért vagy a fiam, mert megbocsáttattak a te bűneid. Ha ezt mondja neked az Úr Jézus, ha ez elér a szívedig, ha a lélek ezt közvetíti neked, nyisd meg a szívedet. Engedd, hogy körülöleljen az Isten kegyelme, az Isten szeretete. Mert aki mondja neked, megszerezte a hatalmat, megszerezte a jogot. Ezt olvassuk a Filippiekhez írt levélben, hogy Minden hatalom neki adatot, menjen és földön. Minden térd meghajlik az ő nevére. Hajtsuk meg mi is a fejünket, és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük a te jelenlétedet, hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy kereszt halálod által, hogy bűnné lettél érettünk, hogy szenvedtél érettünk, megszerezted a jogot arra, hogy megbocsássad a bűnöket ma is. Nem csak annak a gutaütöttnek, nem csak annak a szerencsétlen nyomorult embernek, hanem az itt lévő egészségesnek is, tékozlónak, hitetlennek, kemény szívűnek. Akarod mondani ezen az estén, hogy megbocsáttattak az ő bűnei. Ó, Uram, én akarok úgy hinni, mint az a négy ember. Akarunk úgy hinni, mi hívők, hogy ezt mondhast. És ha nem mondod, Uram, nem mások a hibásak. És nem a te kegyelmed kevesebb, hanem a mi hitünk kicsi. Ezt elismerjük, de akarunk hinni. Növeld a mi hitünket, hogy arra való tekintettel mondhasd ezen az estén, akár csak egy embernek is, hogy megbocsáttattak az ő bűnei. Közöttünk vagy, Uram, hatalmad van, meg akarod tenni, kérünk, hogy cselekedj.